Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és ezúttal Uruguayba látogatunk el. Uruguay az a hely tényleg, ahol Montevideóban kellemesen eltölthetünk 3-4 napot. A Sacramento környékét mindenképpen érdemes felfedezni. Nekem nagy kedvencem, tényleg egy kicsit a gyarmatosítás korának hangulatából fogunk érezni jó pár dolgot. Punta del Este pedig még szintén egy olyan lülőtelepülés, ahol megnézhetjük, hogy az uruguayi Riviera az vajon milyen, ennek a hangulata leginkább, amit így Európával össze lehetne vetni. És van egy gyönyörű látványosságok is, a Függetlenség tere például. Általában Dél-Amerikában nagy terek vannak, tehát a macskaköves utcácskák ugyan léteznek és jelen vannak, de nem azok a szűk utcák, mint a közép-európai városokban. Ott az építkezéstől tér sem volt elég, meg a biztonság is nagyon fontos volt, tehát amikor a régi ókori városokra ráépítkeztek, akkor minél inkább arra törekedtek, hogy védhető is legyen a terület, és fontos volt ez a szempont. Amikor már a spanyolok meg a portugálok ezeket a részeket elfoglalták, ott pedig hát másról szólt a harcmodor, már nem kellett olyan sűrűre építeni a házakat egymás mellé, vagy legalábbis egymással szembe, egymásból is sűrűn építették, mert az egyiknek a fala, ugye a másiknak a fala is volt, és akkor ez jobban működött, meg olcsóbb is volt. És hát itt arra se kellett túlságosan ügyelni, hogy közel épüljenek egymáshoz a házak, mert hogy akkor fűtik egymást, mert nem volt ez probléma Dél-Amerikában, hogy ne legyen túl meleg. Uruguay kulturális értelemben egy nagyon kellemes meglepetést okoz azoknak, akik itt látogattak. Vannak jó kis múzeumok, hát azért ne a Louvre-t vagy a British Múzeumot képzeljék el, de sok mindent megtudhatunk az egykor itt élt indiánok életéből, vagy akár a város történetéből. A Szávó tér a lovasszoborral, a gyönyörű épülettel mindenképpen fontos látnivaló Montevideóban, vagy Punta del Estén pedig mesés sétányokat is találunk, a tengerpartot érdemes felkeresni mindenképpen. Sacramento híres világítótornya is kötelező fotótéma, de a Függetlenség terét is Montevideóban keressük fel feltétlenül. Casa Pueblo pedig azért híres, mert az itteni egyedi formájú fehér házak az egyik legfontosabb dél-amerikai látványosság közé tartoznak. A Solis színház olyan, hogy meg fogjuk találni, mert teljes egészében olyan színház formája van, mint amit megszoktunk, tehát nem egy Sydney-féle merész színház, hanem hagyományos. Uruguay kedvenc sportja a foci, természetesen az uruguayi labdarúgó válogatott rajongói tábora nagyon nagy, és az uruguayi csapat pedig a világ egyik legeredményesebb csapata, hiszen kétszer is megnyerték a labdarúgó világbajnokságot, kétszer pedig olimpiai aranyérmet is szereztek. A Copa America serlegét pedig 15-ször elhordították, utoljára 2011-ben. A labdarúgó világbajnokságok 50. évfordulója alkalmából rendeztek egy különleges tornát, 1980-ban a Mundialitót, ezt is megnyerték az uruguayiak. 1930-ban Uruguay volt a rendezője a világbajnokságnak, és a döntőben 4-2-re legyőzték Argentínát. De 1950-ben is megnyerték a világbajnokságot, amikor a házigazda Brazíliát verték 2-1-re. Persze sokan azt mondják, hogy hát az argentin válogatotthoz nincsen fogható, meg azért ott vannak esetleg a brazilok. Uruguayt nem biztos, hogy a legnagyobbak közé sorolják a manapság, de ne felejtsük el, hogy én ott voltam a dél-afrikai labdarúgó VB-n is, amikor negyedikek lettek az uruguayiak, és a legsikeresebb dél-amerikai szereplő lett ezzel Uruguay. Ha belegondolunk, mennyire örülnénk ennek a világbajnoki negyedik helynek, sőt, mennyire örülnénk, ha kijutnánk a világbajnokságra. 1901. május 16-án az Uruguay-Argentin meccs volt az első olyan foci meccs, amin az uruguayi válogatott pályára lépett. Egyébként Argentina és Uruguay tartja az egymás ellen játszott válogatott mérkőzések számának a rekordját is. Rengetegszer fociztak pár az elején, és mindig együtt fociztak. Nem volt nehéz, mert tényleg hamar át lehet érni. Fővárosok is közel voltak, úgyhogy könnyen meg lehetett ezt ugrani. Dél-amerikai bajnokság is volt az 1900-as évek elején. 1916-ban például Chilét és Brazíliát legyőzték. Most is van Copa America, de most már azért itt kevesebb a bérterem az uruguayi válogatottnak. De rengeteget nyertek. Ilyet is 1920-ban, 23-ban, 24-ben, 26-ban, és még rengeteget sorolhatnék, megnyerték a dél-amerikai bajnokságot. 1924-ben pedig úgy döntöttek, hogy a Párizsban rendezett olimpiai játékokra is elutaznak. Ők lettek az első dél-amerikai csapat, amelyik részt vett az olimpián. Nos, meg is nyerték. 3-0-ra legyőzték a döntőben Svájcot, úgyhogy olimpiai bajnok is lett már korán az uruguayi labdarúgó válogatott. 4 évvel később már a nagy vetétárs Argentina is úgy döntött, hogy elmennek, mert azért mégse járja, hogy Uruguay olimpiai bajnok, ők meg ott sincsenek az olimpián. Be is jutott mind a két dél-amerikai csapat a döntőbe, és Uruguay 2-1-re megverte Argentinát. Annyira jó volt a foci, hogy amikor döntöttek arról, hogy hol legyen az 1930-as első világbajnokság, akkor a kétszeres olimpiai bajnok Uruguay lett a házigazda, hiszen ők már bizonyítottak, hogy el tudnak utazni jó sok helyre, tudnak szervezni, de leginkább, hogy nagyon jól működik itt a labdarúgás, hiszen kétszer is már olimpiát nyertek. Ráadásul az ország a függetlenség kihívásának 100. évfordulóját is ekkor ünnepelte. Ennek örömére felépítették a centenárió stadiont is, és itt játszották a meccseket, valamennyi mérkőzésüket megnyerték. A döntő félidejében egyébként 2-1-re vezettek az argentinok, és már-már úgy tűnt, hogy Argentina lesz az első világbajnok, de végül Uruguay fordított, és 4-2-re megnyerték. És nekik ez a fordítás, ez a történelem egyik csodája. Az első VB-n ezt aztán minden topozban azóta is halljuk, látjuk, ami a focival kapcsolatos. Sokan a mai napig tudják az uruguayi első VB-t megnyerő csapatnak a névsorát. 1934-ben Olaszországban volt a labdarúgó VB, ide nem mentek el az uruguayiak azért, mert az első VB-n több európai csapat arra való hivatkozással nem ment el, hogy hát nagy a távolság, meg drága, és akkor válaszképpen nem mentek el utána 4 év múlva ők sem, mondva, hogy hát ha a világ legjobb csapata nincs ott, akkor nem is lesz olyan az a VB. 1938-ban pedig Franciaországot választották a torna házigazdájával, és itt meg azért sértődtek meg, mert úgy volt a megegyezés, hogy egyszer Dél-Amerikában lesz, egyszer Európában. A Dél-Amerikában Uruguayban volt az első, aztán utána Olaszország lett 34-ben a házigazda, mégis 38-ban Franciaország lett, pedig Dél-Amerikában kellett volna, hogy legyen az uruguayiak szerint, úgyhogy megint úgy döntöttek, hogy nem vesztek részt. Pedig ekkor nagyon ment nekik, hiszen a dél-amerikai bajnokságot is sorra nyerték. Aztán a második világháború után 1950-ben rendeztek ismét világbajnokságot Brazíliában, és hazai pályán megverték a brazilokat 2-1-re. Másodszor is világbajnok lett tehát Uruguay. 1954 az elődöntőben Magyarország ellen 4-2-re kikaptak, a bronzmérkőzésen pedig Ausztria is megverte őket 3-1-re, úgyhogy 54-ben azért nem jutottak be a döntőbe, mert hogy nagyon jól játszott az aranycsapatunk. 1958-ban pedig átélték az első nagy kudarcot, mert hogy a selejtező csoportjukban 1 ponttal Paraguay mögött végeztek, és nem jutottak ki a világbajnokságra. Még azért volt fellángolás néhányszor, az 1970-es VB-n bejutottak az elődöntőbe, de itt a brazilok bosszút álltak, és 3-1-re megnyerték a párharcot, aztán a brazilok világbajnokok is lettek később. De dél-amerikai bajnokságot korábban is sokat nyertek, azért nekik egy nagy slágerük volt, hogy Uruguay sikeres volt nagyon ebben a küzdelem sorozatban. Egyébként 1975-től hívják Copa Amerikának a sorozatot, régebben is hát Copa Amerika volt, csak dél-amerikai bajnokságnak hívták, picit más volt a neve. De egy nagy siker várt még Uruguayra 1980, amikor a labdarúgó világbajnokságok 50. évfordulója alkalmából megrendezett mundialitót is megnyerték. Ezzel együtt már érezték a kudarcot, a 94-es és a 98-as VB-re sem sikerült kijutniuk. 95-ben a Copa Amerikát viszont elvitték még, megnyerték. A dél-afrikai VB-n még tényleg szinte csodát nyújtottak, mert hogy nehezen jutottak be, ismét pótselejtezőt kellett játszani Costa Rica ellen, de utána a Dél-Afrika, Franciaország, Mexiko, Uruguay csoportból csoport elsőként sikerült továbbjutni, aztán legyőzték Dél-Koreát Suárez 2 góljával 2-1-re, utána Gánát büntetőkkel búcsúztatták, és az elődöntőben ugyan kikaptak Hollandiától 3-2-re, vagy szintén 3-2-re elveszítették a bronzmérkőzést is Németország ellen, ugyanakkor a negyedik helyjel mégis a legeredményesebb dél-amerikai csapat lettek a dél-afrikai VB-n. Forlán pedig 5 góljával gólkirály is lett, az egyik gólkirály, többen voltak még 5 gólosok. A Copa Amerikában még tényleg csodákat nyújtottak, valahogy erre, ezt mintha nekik találták volna ki, mindig felszívták magukat erre az időszakra, és hát most is Uruguay olyan csapat, hogy bármikor bárkit le tud győzni, és hogyha kijön nekik a lépés, akkor azért nagyon, nagyon szervezetten és jól focizva akár egy hosszabb torna megnyerésére is képesek lehetnek, bár nyilván már elmúltak azok az idők, amikor Uruguay volt az első számú esélyese egy tornának, mint az 1920-as években például, vagy akár az 50-es években. A foci után még egy kis kultúra, Colonia del Sacramento nagy kedvencem. Van egy híres világítótorony, macskaköves utcácskák, gyarmatosításkori épületek, egy érdekes kis csarnok, ami úgy néz ki, mint egy kolosszeum. Uruguay délkeleti részén találjuk, Buenos Aires-tel szemben Colonia del Sacramentot. Én Buenos Airesből jöttem át ide hajóval, ami nekem nagyon furcsa volt, hogy amíg átjöttünk, addig a tengeri rész azért nem volt olyan kristálytiszta, tehát igazából ilyen folyóhordalékos volt, jobbra-balra néztem, hogy inkább ilyen barnás színű volt sok helyen, úgyhogy a fürdésre nem jött meg a kedvem, viszont a sétához annál inkább, mert nagyon szép település Colonia del Sacramento. Jó minőségű utak vannak, a belső részeken macskaköves, de egyébként pedig az oda vezető utak teljesen rendben vannak. A környéken nagyon sok szőlőt termesztenek, és vannak híres uruguayi borászatok. A bodegákat meg is lehet látogatni. Persze nem árt azért előre leszervezni, vagy leszerveztetni valamilyen utazási irodával. A portugálok alapították még Colonia del Sacramentot, és hát persze a portugál-spanyol küzdelem itt is azért a mindennapok része volt hosszú ideig, egészen Uruguay függetlenségének kiáltásáig, ami ugye 1825, bár mondom 28-ban lett teljességgel minden letisztázva, megállapodások megkötve. Árnyas fákat, kiülős kis éttermeket képzeljenek el, ilyenben fogyasztottunk el finom falatokat, hatalmas platánfák vannak, jó kis múzeumok, a Városi Múzeumban még egy óriási csontmaradványt, valamilyen dinomaradványt is találunk, a Csempe Múzeumban pedig olyan kis mozaik csempéket, amelyeket Lisszabonban vagy Portóban tudunk megnézni, vagy megvásárolgatni. Megmutatják, hogy miként éltek itt egykor az első telepesek, és a régi nemesi házakból is hoztak a helyi múzeumba bútorokat, különböző tárgyakat. Itt is van Sóhajok utcája, ez két vörös épület közötti kis utcácska, annyira azért nem néz ki jól, mint Velencében a Sóhajok hídja. Állítólag azért lett ez Sóhajok utcája, mert hogy a tengerészek ide jártak a nyilvános házakba, és amikor elmentek, akkor velük együtt elment a pénzforrás is, úgyhogy a lányok sóhajtozva búcsúztak el tőlük mindig. Vastag falak, ilyen kis vörös kis épületek, hát sok csoda nincsen, de azért érdekes ide is ellátogatni. A világító torony jóval ismertebb látványosság, megtaláljuk könnyen, egyébként is itt vannak azért utcatáblák is. Az utcatáblák is errefelé úgy néznek ki, hogy Portugáliára gondolunk egy picit, mert hogy csempék és a csempeszerű utcatáblák fehérek és kékek, kék a szegély általában, és kék a betű is, és maga az egész pedig fehér, tehát ilyen fehér alapon kék betűs kijelzéseket láttam leginkább. A világító toronyba fel is lehet menni, hogyha ezt napkeltekor vagy napnyugtakor tesszük meg, hát olyan emberrel nem találkoztam, aki napkeltekor ment volna fel turista, de napnyugtakor felmertünk, akkor mesebeli lesz különösen a látvány, és mellette nem sokkal találunk egy kolostor romot is. A kolostor mellé építették egykor a világító tornyot. Igazából nem is teljesen mellé, hanem úgy néz ki, mintha szinte beleépítették volna. Nagy, hatalmas, fehér világító torony. Viszonylag új építésű a kolostor, meg ilyen klasszikus kőépítésű kolostor rom, úgyhogy van egy kis kontraszt azért a kettő között, de attól még jó. A város régi falait meghagyták a tengerpart egy részénél, és itt egy gyönyörű parkot találunk, kellemes sétát tehetünk. Általában az idő is majdnem mindig jó. Nincsen se túlságosan meleg, se túlságosan hideg. Buenos Airesből Colonia del Sacramento-ba és Montevideo-ba is komppal jöttem át. Nagyon hamar átérhetünk. Az egyedüli furcsa volt számomra, mint meséltem, hogy nem volt tiszta a víz, hanem zavaros, barnás volt. Látszott, hogy ilyen hordalékos az egész. De amikor már megérkeztünk, akkor azon a részen, ahol az öböl van, ott már szép, tiszta lett a víz. Itt is vannak pálmafák, bár azért nem olyan sűrű pálmafa sétányt kell elképzelni, mint amit mondjuk Montevideóban találunk, de vannak azért pálmafák, de platánfák is, klíma kedvez minden típusú növénynek szinte. A kolosszeumszerű épület pedig, mint kiderült, bikaviadaloknak volt egykor a helyszíne, de a későbbiekben már ezt az eseményt nem rendezték meg, úgyhogy manapság egy üres, egykoron bikaviadal aréna az, ami a látványosságok közé tartozik. Kerítéssel vették körül, de kívülről csinálhatunk néhány fotót. Azt gondolom, hogy ha Uruguayba ellátogatunk, akkor is megéri, hogyha a Buenos Airesből eljövünk ide komppal, és Colonia del Sacramento csodáit felfedezzük, sétálgatunk a macskaköves utcácskákon. Az is jó, hogyha elmenjünk Montevideóban, szerintem a fővárost mindenképpen érdemes felfedezni. Tehát Buenos Airesben lakva egy nap Montevideo túra, egy nap Colonia del Sacramento, már egy kicsit átérezzük Uruguay lüktetését. De hogyha valaki azt mondja, hogy eljövök Montevideóba, és innen aztán felfedezem Punta del Estét, Colonia del Sacramentót, meg még esetleg a belső területeket, akkor egy hetet, 10 napot is nyugodtan eltölthetünk úgy Uruguayba, hogy nem fogunk unatkozni. És akkor még nem azt mondtam, hogy strandolunk, vagy pihengetünk, hanem tényleg csak a kulturális értékeket fedezzük fel, az épületeket, a helyi gasztronómiát, az érdekes ízeket. Nagyon biztonságos hely, nyugodtan sétálgathatunk, nem hallottam még csak komolyabb lopásokról sem, nemhogy arról, hogy valakinek baja lett volna a turisták közül, tehát Uruguayban teljes biztonságban, relatív biztonságban sétálgathatunk, hát ugye, ha már elhagytuk a lakásunkat, már önmagában nem beszélhetünk teljes biztonságról, mert elüthet a villamos is akár, de valóban nagyon-nagyon szép hely. És Punta del Este pedig Uruguay apró országának egy mesebeli kis üdülő területe, ami meg megint csak olyan, hogy ha hosszabb időt eltöltünk itt, akkor egy hetet is el vagyunk bőven, vitorláshajók, kisebb jaktok, jó kis éttermek, egymás mellett sétányok, bőven lehet szórakozni. Vannak oroszlánfókák is, akár csak Észak-Amerikában, itt Dél-Amerikában is. Amikor a helyi halászok elkezdik kihordani a halat, akkor jönnek a fókák is, hát hogyha valami leesik nekik, és aztán jönnek utána a pelikánok is, mert ez már kész állatsereglet. Lehet fókákat fotózni úgy, hogy mögöttük ott vannak a felhőkarcolók, bár ezek a felhőkarcolók azért nem olyan égbetörő hatalmas csodák, hanem inkább olyan, mintha a blokkházakat egy kicsit magasabbra építették volna, bár azért nem is annyira csúnyák a blokkházak, de hát nem azok a fémes dizájnú szuper felhőkarcolók, mint amit mondjuk Dubajban lehet látni, vagy akár Hongkongban is. A homokos a tengerpart Punta del Este környékén, alkalmas a fürdőzésre, napozásra, bár errefelé talán a legismertebb látnivaló az a Punta del Este újjai című látványosság. Itt készíthetünk fotót, ezek ilyen kis újformájú szobrocskák, és mint a homokból kinőnének az újjak, úgy néz ki, tökéletes fotótéma. Amikor egyszer megkérdezték tőlem, hogy vajon kinek ajánlom Uruguayt, nos, olyanoknak, akik például Buenos Airesbe utaztak, Argentinában hosszabb időt eltöltenek, ott sok mindent fel akarnak fedezni, és van annyi idejük, hogy felüljenek egy komphajóra, és elmenjenek Montevideóba, vagy elmenjenek esetleg Sacramentóba, és megnézzék a gyarmatosításkor emlékeit. Uruguay drágább Argentinánál, drágább Brazíliánál is, de biztonságosabb is. Itt nem kell attól tartanunk, hogy esetleg kizsebelnek minket, és a nagyvárosban is bátran kalandozhatunk. A múzeumoktól azért csodát nem érdemes várni, tehát ne itt keressük a British Múzeumhoz hasonló csodákat. Azért vannak olyanok, amelyeket érdemes megtekinteni. Ha azt nézzük, hogy milyenek az esti bulik, nos, a La Paloma nevezetű tengerparti szakasz híres az éjszakai szórakozóhelyekről. Itt biztos, hogy van élet, bár hozzáteszem, Én voltam egyszer szilveszterkor Rio de Janeiroban, amikor a Copacabana fővenye megtelt, és egybefüggően a többi partszakasszal, mint egy 2 millió ember tombolt, ahhoz azért nem fogható nyilván egyetlen rendezvény, vagy buli, vagy esemény sem itt Uruguay fővárosában, Montevideóban. Ugyanakkor vannak azért jó esti szórakozóhelyek, gond nélkül eljöhetünk ide, általában nem verik át a turistákat, nem hallottam egyetlen ilyen esetről sem, és biztos, hogy kellemes perceket tölthetünk el modern zene és finom falatok társaságában. Az átlagfizetés picit magasabb, mint a magyarországi átlagfizetés, mint egy 15%-kal. Az átlagos árszínvonal pedig 20%-kal magasabb nagyjából, mint amit mi otthon megszoktunk. Persze ez egy Brazíliából vagy Argentinából érkező számára azt jelenti, hogy minden drága, mert hogy a brazil meg az argentin árszínvonal ennél jóval alacsonyabb. Összességében Uruguay dél-amerikai viszonylatban drága helynek számít, és ha azt mondjuk, hogy mennyire gazdag, akkor gazdag országnak is. Chile és Uruguay talán a leggazdagabb, legalábbis az egyfőre eső jövedelmet tekintve Dél-Amerikában. Nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy Brazília vagy Argentina jóval népesebb, és itt vannak nagyon gazdagok is, de nagyon sok a rendkívül szegény. Uruguayban azonban átlagosan, közepesen jól él mindenki, és ez azért a mindennapokra is rányomja a bélyegét, mert hogy nyugalom van, biztonság, de nincs is az a hatalmas hangulat, az óriási fiesta sokszor, mint amit néha azért a környező országok egyes városaiban, nagyvárosaiban tapasztalunk. Ezzel együtt érdemes eljönnie annak, aki szereti a focit, érdemes eljönnie annak, aki szereti a gyarmatosításkori épületeket, a világító tornyok hangulatától kezdve a macskaköves utcácskákig, és strandolni is fogunk tudni. Nagyon sokan Brazíliából és Argentinából is idejönnek az itteni híres strandra, és amikor szezon van, akkor azért főleg hétvégén megtelnek a strand környékű éttermek, tehát Ponta del Este, az tényleg egy tipikus üdülőparadicsom, és olyan nagyjából, mint hogyha mondjuk Olaszországból átjönnénk a francia Rivierára, tehát nagyjából így képzeljék el, amikor egy argentin vagy brazil tengerparti területről is átjönnek ide strandolni sokan, mert főleg dél-amerikai vendégek érkeztek ide. Európából még azért jönnek Spanyolországból, Portugáliából, de a vendégek többsége az Argentinából vagy Brazíliából érkezik Uruguayba. Vannak turisták és turista központok is, de korántsem olyan számban, mint ahányan mondjuk Rio nevezetességeit keresik fel. Csak nem minden szolgáltatást elérünk, amit Európában megszoktunk. Közel, távol, azonos áron, mint Nyugat-Európában. Ez számunkra ugye azt jelenti, hogy a magyar árszinthez képest azért egy 20%-kal magasabb árakkal kell kalkulálni. Sokan mondták nekem, hogy hát Uruguay milyen kicsi ország, és mindig eszembe jött ilyenkor, hogy a területe 176.215 négyzetkilométer, tehát mintegy kétszer ekkora, mint Magyarország, úgyhogy nem olyan kicsi. Természetesen dél-amerikai léptékkel kicsi, hogyha megnézzük mondjuk mekkora Brazília vagy Argentina, de attól még Uruguayban biztos, hogy fogunk tudni mit csinálni, és valóban, ha el kellene mesélnem azt, hogy a dél-amerikai országok közül hol lehet legtartalmasabban eltölteni az időt, akkor mondjuk Buenos Aires és Argentina, utána Brazília, de mondjuk a negyedik, ötödik helyen ott van azért Uruguay, Ecuador is. Szerint nálam Ecuador van, hát nem is a harmadik helyen, hanem mondjuk az első háromban, tehát Brazília, Argentina, Ecuador, ez a három, amire azt mondom, hogy hát mindenképpen látni kell ezeket a helyeket. Ecuadort azért, mert meglehetősen közel áll a magyar lelkivilághoz, az ecuadoriak lelkivilága és elképzelése a világról, és eleve jól fogjuk itt magunkat érezni, meg hát ugye itt van a Galapagos-szigetek, ez Ecuadorhoz tartozik. Brazíliában, hát ugye azt mondjuk, hogy Brazília és egy óriási, hatalmas országról beszélünk, tehát hova Brazílián belül persze, tehát sokan voltak Fortalezában charter repülőgéppel, különjárat repülőgéppel a magyarok közül, de elmehetünk Rio de Janeiroba, Manausba, ugye az elképesztő amazóniai fővárosba, rengeteg helyre. Argentina pedig, hogyha választani kell, akkor Iguazú-vizesés és Buenos Aires. Ezek talán a legfontosabb látnivalók. Az Iguazú-vizesés, ugye ott van a Paraguay, Brazil, Argentin hármas határon, tehát ha már ott vagyunk, akkor egyszerre három országban is lehetünk, mert valamelyikből ugye oda megyünk az Iguacu vízeséshez, és aztán ott a másik kettőt meg tudjuk látogatni, át tudunk menni viszonylag könnyen. Uruguayban az uruguayi peso a fizetőeszköz, és a népességet tekintve nagyjából 4 millióan lehetnek, 3,5-4 millióan spanyol nyelvűek, főleg az itt élők. Egyébként van, aki portugálul beszél, ugye a brazil területekről, akik átjöttek, olasz, ez is olyan, hogy azért előfordul, francia, angol szintén a beszélt nyelvek közé tartozik, de hát ugye spanyolul beszél majdnem mindenki. Érdekes az, hogy a gyarmatosítás korában a keleti sáv, így hívták ezt a területet, ahol a mai Uruguay található, és az elhelyezkedését tekintve talán ilyen cseppformájú. Tehát nem egy ilyen hosszú nyúlánk valami, mint Chile például a másik oldalán a dél-amerikai kontinensnek, hanem Brazília és Argentina között egy kis csepp, nem azt mondom, hogy könycsepp, inkább egy ilyen gyöngyszem egy kis farokkal. Tehát ha látszólag dél-amerikai léptékekkel nem is nagy, de attól még rengeteg minden van itt, itt a keleti sávban. Az úgynevezett keleti missziók területét is régen magába foglalta, aztán később ezt Brazília elfoglalta, és az egyik brazil területnek, a Rio Grande do Sul államnak a részévé vált. 1828-ra lett független, először a portugálok meg a spanyolok harcoltak a területért, aztán meg az Argentina és Brazília közti küzdelem eredményeképpen lett végül is Uruguay is független. De valójában nagyon régóta lakott a terület, hiszen az indiánok nagyon hosszú ideje itt laktak már akkor, amikor az 1500-as évek elején megérkeztek az első európaiak erre a területre. Talán a spanyolok jöttek ide először, de a különböző tengerparti szakaszokat a spanyolok is, meg a portugálok is elfoglalták, végül a spanyolok kerekedtek felül. Aztán az 1700-as években egy nagyon komoly katonai erődöt építettek a mai Montevideónál a spanyolok, és keleti köztársaság néven működött egy ideig azért, mert hogy az Uruguay folyótól keletre eső területeknek lett a közigazgatási központja Montevideo. A függetlenségi mozgalmak a 19. század elején söpörtek végig Dél-Amerikán, itt sem volt másképp, és legyőzték a spanyolokat 1811-ben, de túlságosan sokáig nem örülhettek ennek a szabadságnak, mert hogy legyőzték a spanyolokat, de utána megszállták a portugálok a területet. Aztán, amikor önálló lett Brazília és Argentina, akkor meg Brazília szállta meg a területet nagyjából 4 évig, és aztán 1825-ben a függetlenségért harcoló helyi csapatok végül kiűzték a megszállókat, úgyhogy Uruguay önálló állam lett. 1828-ra lett teljesen önálló, de 1825. augusztus 25, ez a 25-ös szám az, ami számukra nagyon fontos, mert hogy akkor lett eredetileg úgy önálló, hogy hát utána még azért sok-sok tárgyalás követte ezt a folyamatot. A spanyolok, meg az egykor itt élő indiánok leszármazottja a többsége az uruguayiaknak. Olyan klasszikus indián területek, mint mondjuk Bolíviában, errefelé nem maradtak meg. Ez amiatt van egyébként, mert hogy az 1830-as évek elején Uruguay első elnöke nagyon komoly harcokat folytatott az indiánok ellen, és lényegében a kultúrájukat és hát magát a népet is megsemmisítette szinte, talán ez sem túlzás elmondani, de az kétségtelen, hogy azért mai napig a leszármazottak közül a vegyes házasságok okán sokan még mindig indián származásúak. Egy időben Paraguayjal is háborúztak, Uruguay mellé állt Brazília és Argentina, és hát ez nagyjából el is döntötte ezt a kérdést, úgyhogy Montevideo és az óceánparti terület jelentős része Uruguayé maradt, vagy Uruguayé lett. Elsősorban juhkereskedelem volt az, amiből élt Uruguay, meg abból, hogy Montevideónak klassz természetes kikötője van, és emiatt a környező argentin és brazil települések is, sőt, hát ugye a messzebb lévő Paraguay is használta kikötőként Montevideót. Ők persze jó pénzt szedtek ebből, ezért meglehetősen jól éltek az itteniek. Emiatt a Dél-Amerika Svájc a titulust is megkapta. Hát tudjuk jól, hogy Svájcot mindenki szereti így használni. Arubára hallottam még, hogy a Karibi-Svájc, Ruandára, hogy Afrika-Svájca, Szingapurra, hogy a Távol-Kelet-Svájca, sok ilyen kifejezés van. Hát én voltam azért hosszú ideig Svájcban, mert svájci volt a nagybátyám, nagyjából ismerem. Én nem gondolom, hogy mindig azt mondanám, hogy ez egy teljesen csak pozitív, de az együtt Svájc gyönyörű hely, és tényleg a stabilitást jelképezi, a biztonságot, a rendszeretetet, azt, hogyha azt mondják valamire, hogy hát ez valaminek a Svájca. A második világháborút követően a Tupamaros nevű gerilla csoport megpróbálta erőszakkal átvenni a hatalmat. Erre válaszul felfüggesztették az egyéni szabadságjogok gyakorlását, úgyhogy meglehetősen kemény időszak vette kezdetét. Végül a gerillák nem győzedelmeskedtek, de cserébe meg katonai diktatúra lett Uruguayból, mert hogy a harc annyira megerősítette a hadsereget, meg a központi hatalmat, hogy utána már 1984-ig bizony sok babér nem termett a demokratikus folyamatoknak. Aztán utána ismét visszatért a régi kerékvágás, és 80-as évektől kezdve megint rendesen választanak, és a pártok jelölnek úgy, ahogy általában Európában is szokás. Szinte mindenki tud írni, olvasni, jól képzett a munkaerő, erős a városi középosztály, és a lakosság túlnyomó többsége római katolikus vallású. A többi dél-amerikai államhoz viszonyítva ugyanakkor a vallástak kisebb a jelentősége, kisebb az ereje. Míg korábban arról beszélhettem, hogy mezőgazdasági jellegű ország volt, juhtenyésztés, meg egy kicsit kereskedelem, ugye a kikötőből származtak a bevételek, ma már nagyon komoly szoftverfejlesztő cégek is megtelepedtek itt, de még mindig az olajfeldolgozás, textilipar, élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek kivitele ez az, ami rendkívül fontos Montevideo számára. Vannak felhőkarcolók már a fővárosban, Montevideóban, de azért nem úgy érezzük magunkat, mint amikor megérkezünk Shanghaiba vagy Hongkongba. A turizmus főleg azt követően erősödött meg, hogy a gaucho kultúrát egyre többen megszerették volna ismerni. Ugye a gaucho az a pampákon szarvasmarha pásztor, és az Egyesült Államokban főleg nagy divat lett, hogy ezt a kultúrát, itt a dél-amerikai pampa pásztorkodást összehasonlítsák az észak-amerikaival, és akkor megismerjék ezt a dél-amerikait, hogy hogy is működik, és akkor rengeteg-rengeteg túrát erre rászerveztek, és ezt imádták a vendégek. A legtöbb turista Montevideóba érkezik, de ami nekem nagy kedvencem, az Punta del Este, ami komoly turisztikai központ, és Colonia del Sacramento. Ha valaki Buenos Airesbe utazik, akkor pillanatokon belül kompal át tud menni Uruguayba, és hogyha 6-7 napot Buenos Airesbe tölt, akkor már érdemes az egyik napot arra szánnia, hogy felfedezze egy kicsit Uruguay egyik hírességét is. De nézzük először a fővárost, aminek a lakossága majdnem 1,5 millió, a külvárosokkal együtt talán nagyobb is, és a legdélibb főváros Dél-Amerikában, a Rio de la Plata az ezüst folyó torkolatánál találjuk. Volt egy időszak, amikor Montevideót a britek is elfoglalták. A második világháborúban pedig a város beletti vizeken egy hatalmas nagy csata volt, ez a La Plata-i csata. A nemzetközi szerződésekről, amikor tanultunk a jogban, akkor a Montevideói egyezmény ez egy alap volt, és hát még mindig alap. Ez egy olyan nemzetközi szerződést, amelyet összesen 20 amerikai állam írt alá, és aztán utána még jó páran elfogadták, és hát ugye az államiság ismérve itt az állam fogalmát rögzíti. Ez szerint az államnak, mint a nemzetközi jog alanyának kell, hogy legyen állandó népessége, meghatározott területe, kormánya és más államokkal való kapcsolatfelvétel képessége. Tehát ez kell ehhez, vagyis terület kell, meg népesség, meg kormány, meg kapcsolatfelvétel. Igazából a szuverén máltai lovagrend is részben sokak szerint államiságot is jelent, pedig hát nincsen meghatározott területe, tehát az, hogy mi az állam fogalma, arról rengeteg könyvet írtak jogfilozófusok, tudósok, úgyhogy ebben most nem mennék bele. Minden esetre az egyveszményben foglalt államdefiníció egy német jogtudósnak jelinek 3 tanát tartalmazza, de ez még kiegészül azzal, hogy a külső kapcsolatok felvételének képessége és a szuverenitás egyik alapja, de hogy elismeréstől, más államok elismerésétől függ-e vagy nem függ, hát ez nagyon érdekes. kérdés persze. Hát van az az elmélet, ami szerint az állam az elismeréssel válik a nemzetközi jogalanyává, hogyha más állam legalább egy elismeri, de hát a másik, a deklaratív elmélet pedig, hogy független az állam léte az elismeréstől. De hát ebben most nem mennék bele, minden esetre Montevideo komoly egyezményeknek is a helyszíne volt, és hát még utána is több más megállapodást kötöttek a híres uruguayi fővárosban. Van egy olyan legenda, ami szerint ugye Montevideo, vagyis latinul hegyet látok, innen származik a Montevideo elnevezés, mert hogy amikor felfedezte ezt az egyik spanyol hajós, akkor amikor meglátta a szárazföldet, akkor így kiáltott fel, hogy hegyet látok. És van egy másik, kevésbé izgalmas, és nem annyira a legendák világában nyúló variáció a névmagyarázatra, miszerint egy térképről hagyományozódott a Montevideo elnevezés, mert hogy 6. hegy nyugatról valami ilyesmit jelentett spanyolul egy felirat, és akkor abból származott egy rövidítésből a Montevideo neve. De szerintem a latin legenda az jobban hangzik. Lehet, hogy talán így is volt. A legkíresebb látnivaló talán a Salvo palota. Ha kívülről megnézzük, akkor látjuk, hogy jobbra-balra pálmafák sokasága magasodik. Ez eleve Montevideót barátságos helyé teszi, hogy mindenhol vannak gyönyörű pálmafák. A Salvo palotát a textiliparból meggazdagodott Salvo testvérek építették. Egy híres olasz építészt kérték fel a tervezésre, és Dél-Amerika legmagasabb építménye volt hosszú ideig. Carrarai mármányt meg német gránitot hozattak a felépítéséhez, a nyílászárókat pedig kaukázusi tölgyfából készítették. A palotában 400 lakás és iroda is működött hosszú ideig, de volt táncterem, színház, szálloda, biliárdklub, és mintegy 2000 ember otthonává vált. A hatalmas parabola tükröket is felszereltek a tetejére, hogy akár 100 kilométerre is lehessen fényjelzéseket adni, mert az volt az elképzelés, hogy Buenos Airesben is van egy palota, amit szintén Palanti tervezett, szintén az olasz tervező épített, és akkor az ottani Barolo palotával lehessen fényjelekkel kommunikálni. Hát, hogy miért kellene fényjelekkel kommunikálni a két palotának, azt igazából még a tudósok se tudták megmondani, meg hát nem is nagyon kutatták, de volt egy ilyen elképzelés. És hát ezt a Salvo palotát a Függetlenség téren találjuk, annak a keleti oldalán. A város főutcája az a július 18-a út. Érdekes, hogy Buenos Airesben ugye a május sugárút van, meg május terek, itt meg július, hát a Függetlenség meghatározza általában az elnevezéseket, meg annak a dátuma. És ma Tango Múzeumot is találunk a palotában, mert hogy az épület helyén korábban egy kávéház állt, ahol először mutattak be egy híres tango variációt. A telekommunikáció kapuja, épülete, az még szintén, ugye telekommunikációs központ még szintén ismert, van egy nagyon jól kinéző színházépület, de a legtöbben a Metropolitan székesegyházat keresik még fel, hogyha valaki turistaként ide látogat. Van még egy kevésbé látványos, de híres épület, egy rózsaszínes, vöröses kívülről, a gyarmatosítás időszakát idézi, kis tümpanonok vannak, a nagy ajtók felett, és egy klasszicista, talán egy kicsit neoreneszánsz is, van benne néhány barokk jellegzetesség, úgyhogy igazából ez az eklektika az, ami jellemzi szerintem leginkább ezt a Santos palotát, vagyis hogy minden stílusból próbáltak meg valamit beletenni, amit így eszükbe jutott a tervezőknek, meg az építőknek Európából. Úgyhogy a Santos palota még Montevideóban mindenképpen egy fotót megér, bár nem olyan látványos, mint amiről korábban beszéltem, de protokoll rendezvényeket annál inkább tartanak itt. Maximo Santos elnökről kapta a nevét, az 1800-as évek végén épült ez a palota, saját magának építette rezidenciának az elnök. Márványdíszek, fafaragások, frizek, faldíszek, hát a belülről különösen jól néz ki, és az akkori legjobb helyi kézműveseket szerződtették. Fényűző bútorokkal rendezték be, és kiderült, hogy még menekülő alagút is van. A szomszéd háztömbbel kötötte össze a palotát egy ilyen kis menekülő útvonal. Van egy szökőkút udvar, egy márvány szökőkútról kapta a nevét, egy barokkos szobor, egy gyerek egy delfinnel, egy klasszikus toposz. Az udvarán pedig csavarpálma nő, ami az egyetlen ilyen növény Uruguayban, mert más típusú pálmák nőnek errefelé, ezt Polinéziából hozatták egykor. Santos elnök egykori fényűző bútorait a mai napig itt találjuk, és kiállították a feleségének az ékszeres dobozát is, úgyhogy a hölgyek kaphatnak innen inspirációt. Azt már elmeséltem, hogy Montevideo honnan kaphatta a nevét a legenda szerint, tehát ugye Montevideo annyira nem túl bonyolult, hogyha nem is kell feltétlenül latinul tudnunk, mert a videó mondta, hát ezek a kifejezések, ezek azért rendszeresen előfordulnak a nevekben, de Uruguay elnevezése egy kicsit érdekesebb, ez guarani nyelvű, és azt jelenti, hogy a festett madarak folyója. Sokat meséltem a történelemről, meg arról, hogy viszonylag stabilitás van, de hát nem mindig volt ez így itt Uruguayban. Nos, a látványos épületek közé tartozik még az országgyűlés épülete, vagy nemzetgyűlés, inkább így hívják. Előtte egy hatalmas teret találunk, és a szokásos klasszicista, neoklasszicista épületkomplexumot oszlopokkal, tümbanonnal, és még két másik hatalmas szárnyal, amelyeknek a végén szintén van még egy oszlopos, tümpanonos melléképületrész. 19 megye van egyébként Uruguayban. És meséltem önöknek arról, hogy Montevideóba sok turista érkezik, de van még egy nagy kedvencem, ez a Punta del Este. Ez egy tengerparti félszigeten fekvő kisváros az Atlanti-óceán partján, és imádják a turisták. Uruguay legexkluzívabb üdülőhelye, a legnagyobb turisztikai célpont Montevideo után. Rengeteg helyszinten ismert ember lakott, lakik itt, vagy van villája, és híres jachtversenyeket is tartanak a Punta del Este környékén. Ez nekem is nagyon tetszett, ez a település, itt lehet fürdeni, van egy kicsit az embernek városias hangulata is, hiszen azért vannak nagy magas épületek, 20-30 emeletes toronyházak, nem azok a klasszikus felhőkarcolók, mint New Yorkban, hanem inkább a mi blokkházainknál egy picit azért jobban kinéző blokkházak, meg nagyon szép tengerparti rész, ott is magasabb házak vannak, 3-4 emeletes házak vannak. Inkább a Francia Riviera lájtos kiadása. És ha már a Francia Rivierához hasonlítottam, nos, itt is vannak nemzetközi filmfesztiválok is. De vannak egyébként a közelben természeti területek is, rezervátumok, a Farkas-sziget például viszonylag könnyen elérhető, és oda elviszik a turistákat, vagy van egy arborétum is, tehát szemre is szép, jó pár terület. Gyönyörű kék a víztükör, tehát nem ilyen karibis, ilyen zöld, inkább mély kék, de nagyon szép kék. Lehet fürdeni, pihenni, szórakozni, és nagyon sok árus vár minket, hogy szuvenírtárgyak nélkül semmiképpen se térjünk haza. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Ezúttal Uruguayba látogattunk. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok!